Jó reggelt kívánok! Kedves barátaim, a Gittin traktátus 44-es lapja fog következni, és a 43-as lap végén tartunk. És a misna, amit tegnap tanultunk, ugye a tegnapi tanulás az felvételről került föl, ha jól sejtem, csak ma reggel. Úgyhogy nem biztos, hogy volt alkalmatok még meghallgatni. A tegnapi misnában arról volt szó, hogy valaki eladja a kánánita szolgáját egy pogánynak, akkor az automatikusan a szolga felszabadul, ugyanis tilos eladni egy kánánita szolgát pogánynak, tekintettel arra, hogy arról már többször beszéltünk, maga a kánánita szolga az egy félig meddig egy betérési folyamat, hiszen amikor a kánánita szolga szolgává válik, akkor félig zsidóvá lesz. Már abban az értelemben, hogy a micvák egy része kötelező rá, és amikor felszabadul, akkor viszont teljes jogú zsidó lesz. Ha viszont eladjuk, valaki eladná egy pogánynak szolgát, akkor ezt a lehetőséget elveszi tőle, tehát ezzel viszont akkor megbüntették a bölcsek, azért, hogy ezt mindenképp megelőzzék, és a szolga felszabadul. Ugyanez van a helyzet akkor, hogyha a kánánita szolgát Izraelen kívülre adja el az ura. Erről szólt a misna, és ennek kapcsán fogunk ma különböző ehhez kapcsolódó mondásokat és szabályokat tanulni. Így az első tanúra van a lava alav, min a ajvetke havim. Kíváncsi az, hogy a ajvetke havim muszai, jatszol a helyébös. Mi a helyzet akkor, hogyha nem eladta a pogánynak, hanem kölcsön adott a pogány neki, már a szolga urának, és a szolga ura a szolgát, mint egy ilyen fedezet ajánlotta föl. Akkor ebben az esetben azt mondja a misna, nem a misna, a brájta, kiven se asszalai övét kell havimni muszaj, abban a percben, hogy a nimuszt rárakta a pogány, abban a percben felszabadul a szolga. Mit jelent ez a nimusz? Mi az, hogy rárakta a nimuszt? Máj nimusz, hogy amarább hundan bár egy hudan náski. Azt mondta Rav Juda bár Juda, Rav Hunda bár Juda, ez a nimusz, ez egy pecsét. Jelzálogba vette. A jelzálog, az lehet, hogy a magyar nyelven is az, hogy ráütnek egy pecsétet valami, ez mostantól hozzám tartozik. Ugye, és ezzel veszik zálogba az adott dolgot, itt is erről ezt csinálta az illető, hogy a szolgára ráütötte, már a pogány ráütötte, hogy? Nagyon jó a kérdés, már vártam a kérdést. De tényleg nem, bocsánat, tényleg jó a kérdés, mi vissza fogunk erre térni. Mindig egy jó érzés, hogy amikor az ember látja, hogy nem csak hallgatják, hanem értik is, amit mond. Tehát Gábor azt kérdezte, hogy hogyan, mit jelent az, hogyha eladja egy pogánynak, akkor felszabadul a szolga. Tehát a pogányt kit érdekel, nem érdekel, hogy felszabadult a szolga. Teljesen jogos kérdés. Itt alapvetően ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a szolga, ha mondjuk valamilyen módon megszabadulna fizikailag annak a pogánynak a felhatósága alól, akkor onnantól fogva már ő egy szabad ember. Vagy ha mondjuk nem jönne létre az üzlet, nem adná el a szolgát végül nem venné meg a pogány, vagy vissza akarná adni, vagy bármi ilyesmi, akkor mindezekben az esetekben már szabad ember lenne a szolga. Oké, akkor visszatérve, tehát az volt a brájtában, hogyha nem eladta a szolgát, hanem fedezetként jelzálogba felajánlotta a pogánynak a kölcsönével szemben, abban a percben, hogy a pogány ráütötte a nimuszát, akkor onnantól fogva a szolga felszabadul. Mi az, hogy ráütötte a nimuszát? Azt mondta rá Fundabari Huda, a nimusz az a jelzálog pecsét, amit ráütött, amit ráütnek valamire, amit zálogba adsz, hogy aki jön egy ingóságra, ugye, aki valaki mi a jelzálnak a lényege, hogy ráütsz egy jelet, és amikor jön valaki, hogy annak el akarnád adni, azt mondja, jó, várj, mi ez a jel? Á, ez állagból van véve, akkor inkább nem veszi meg, és így tudod a elidegenítést korlátozni. És abban a percben a pogány ráütötte a jel zálogát, a pecsétjét erre a szolgára, onnantól az ő, mintha már megvette volna, hiába igazából ez csak egy fedezeti kölcsönnel szemben, és onnantól felszabadul a szolga. Ebben az esetben például igenis van relevanciája, ugye visszatérve Gábor kérdésére, mert tulajdonképpen elvész ez a fedezet, és a szolga is szabad lesz, és viszontlátásra. Masszív rapsa is, és a rissim harikha is, vár is szájbaté abba, és fejvdéke habim sem is kényszedeul Israel. Tehát Seyse szerint ez a nimus, ez nem a jelzálog, hanem ez valami más. Ugye mi azt mondtuk, hogy onnantól, hogy ráütötte a pogány a nimusját, onnantól fogva szabad az illető. És mi azt mondtuk, hogy mi ez a nimus? A jelzálog. Szerint ez nem ez. Valami más. Miért? Van egy brájta egy másik szabállyal kapcsolatban, amely következőt mondja. Arról van szó, hogy egy zsidó földje Izraelben köteles, ugye a különböző adóknak, a papi adóknak a befizetésére. Ugye van a tized, van a truma, van a másodtized, stb. Ez akkor köteles, hogyha ez zsidó tulajdonban van. És mi van akkor, amikor egy ilyen felemás tulajdonban van a föld? Például, Harisin, Vacharichois, Varisebatiavais. Az egyik lehetőség az, hogy van egy nem zsidó, akinek van egy földje, amit mi erre a kifejezés? Nem vagyonkezelésbe ad. Odaadja valakinek haszonélvezetre, vagy úgy, hogy műveljék a földét, és akkor ők valami fix bérleti díjat fizetnek, és de alapvetően egy hosszú távon olyan, mintha az övék lenne a föld. Akkor itt kié a föld? A pogányé, és akkor nem köteles a tizedre, vagy azé, aki bérbe, vagy így vagyonkezelésbe, vagy haszonélvezetbe kapta. Ugyanígy, ha a jutéke havim, és a miskönszedele iszre, vagy egy másik eset, egy zsidó kölcsönött egy pogánynak pénzt, és a pogány jelzákba helyezte a földjét a zsidónak, az a fedezet. Akkor itt is ki a föld? A pogányé vagy a zsidói? Kell fizetni a mászert, vagy nem? Be kell adni a mászert, vagy nem? Azt mondja erre a bájta, áfál píse, azt mondja, hogy nimuszaj, ptura, mine májsze. Annak ellenére, hogy a zsidó rárakta a nimuszját, hoppa, annak ellenére, hogy a zsidó rárakta a nimuszját, annak ellenére a föld az továbbra is a nem zsidóé, a pogányé, és ezért nem kell fizetni a mászert. Ugye miért? Hiába a zsidó vagyonkezelésében van, a haszonélvezete alatt van, a zsidónál van fedezetben, annak ellenére rárakta a nimuszt, az továbbra is a nem a pogányé. És a helyzet az az, hogy iszálka dájtok náski, szadé bár náski jó? Ha a nimus az náski, a náski azt jelenti, hogy az egy jelzálog, az egy pecsét, nem lehet pecsét, mert pecsétet ingóságra tettek rá. Ez a fogalom, hogy valamit lepecsételünk, mint jelzálog, ez az ingóságoknál volt. Ingatlannál nem. Itt egy ingatlanról van szó, és mégis a nimus kifejezést használja, tehát a nimus nem jelenteti azt, hogy jelzálog, valami mást kell, hogy jelentse. El amarabse is ez, ez man. Azt mondta, rabse is ez, a nimus nem pecsétet jelent, hanem időt. Mit jelent az, hogy idő? Hogy valaki fedezetként beajánl valamit, vagy odaad valamit jelzálogba, akár ingóság, akár ingatlan, mind a ugye két helyről is szó van, és egy konkrét időhöz van kötve a dolog. Tehát ki van kötve, hogyha X időpontig nem fizeted vissza, akkor ennyi a föld. Akkor erről van szó itt a brájtában, hogy mindezekben az esetekben, amikor a zsidó vagyonkezelésébe kerül a föld, a pogány földje, vagy mint haszonélvező, vagy mint jelzál, vagy mint fedezet, jelzálogba vont fedezet, akkor annak ellenére, hogy kikötötte az időpontot, kikötötte, hogy mikortól válik az a zsidói a föld, még mindig nem a zsidói a föld, és nem számít a zsidóinak a föld, ez nem egy elég erős, hogy a zsidóinak számítson a föld, és ezért nem kell fizetni a mászert. És akkor ugyanígy a szolgánál, ugye fordítva volt az eset, hogy a zsidó kért kölcsön a pogánytól, és a szolgáját odaadta a pogánynak, és mit mondtunk? Hogyha a pogány ráhelyezte a nimusját, most ez nem azt jelenti, hogy jelzálogát, vagy pecsétjét, hanem hogy kikötötte az időpontot, hogy mely időponttól, hogyha nem fizeti vissza a zsidó a kölcsönt, akkor az övé lesz a szolga, akkor ha már rárakta a nimusját, akkor az olyan, mintha eladtad volna a pogánynak, és akkor ki kell fizetni nem ki kell fizetni, fel kell szabadítani a szolgát. Oké, azt mondta, amúgy kássé, ez már, az már? Oké, értjük, hogy ezt jelenti a szó, de a két brájta logikája ellent mondta egymással. Mert amikor a szolgáról volt szó, hogy a zsidó odaadta a szolgáját a pogánynak fedezetbe, akkor azt mondja a brájta, hogyha a nimuszt már ráhelyezte, akkor az olyan, mintha a pogányévá vált volna, és felszabadul a szolga. Amikor fordítva volt, amikor a földről volt szó, akkor azt mondja a Mista, hogy ha a nem zsidó odaadta a zsidónak a földjét vagyonkezelésbe, hiába rakta rá nimuszját a zsidó, a föld továbbra is a tulajdonosja, nem zsidója. Két dolog nem sima. Azt mondja, Talmud, le kásja hade matezmane, hade le matezmane. Az első lehetséges válasz nagyon egyszerű. A különbség az, hogy ha a nimus azt jelenti, hogy az időpontot kikötötte, a különbség az, hogy az egyik esetben eljött az időpont, a másik esetben még nem jött el az időpont. Kikötötte az időpontot. Augusztus 20-ig nem fizeted vissza, tiéd az zálogba helyezett dolog. Amikor a szolgáról van szó, és a Misna azt mondja, hogy olyan, mintha már eladta volna a pogánynak a szolgát, ott miért? Mert a pogány ráhelyezte a nimusját, ez azt jelenti, hogy kikötötte az időpontot, és az időpont el is jött. A másik esetben, amikor a pogány adta be a földjét a zsidóhoz, és a zsidó ráhelyezte a nimusját, kikötötte egy időpontot, az időpont még nem jött el. És azért a föld olyan, mint hogyha továbbra is az a pogányi. Ella gábe eved de matezmanic, vichele meima. Azt mondtam, hogy nem egy jó válasz, mert akkor miért kellene ezt külön hangsúlyozni a szolgánál? Mit akar ezzel mondani? Hát persze, a szolgát eladsz egy pogánynak, akkor az felszabadul. Ha eljött az időpont, akkor eladtad, az föl. Nem kéne mondani, nincs semmi novum, semmi hindus. Lájdi vájdi de lői matazmáne, ve lői kási halle gufe, ve halle peire. Azt mondja, nagyon, akkor új válasz, új lehetséges, ezt elhetettük ezt a választ. Nem az a különbség, a két válasz, hogy az egyiknek beállt az időpont, a másiknál nem. A különbség az, hogy az egyiknél nem a föld maga lett jelzálogba helyezve, hanem a földnek a termése, a másiknál viszont a szolgánál maga a szolga. És ezért a szolgánál magánál, ha már ráütötte az időpontot, akkor az olyan, mint eladta volna. A földnél a földet nem adtad el, maximum a földnek a gyümölcsét, és ez a föld mindvégig az eredeti tulajdonosé maradt. Szép válasz. Még egy lehetséges válasz. Mi baj, Széma? Bese lavál, menász le máskönöj, vlaj miskönöj. Ezek a poharak nem olyan erősek, azt kell mondjam. Most már tegnap is a kávé kiukasztotta a poharat. Laci bácsi, tudsz nekem hozni egy másik poharat, hogy ne folyjon ki teljesen a kávé? Élőben csöpök. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy addig is. Oké, tehát mi baj, szerintem a beseliva lavam, en ezt a máskönöj. Velaj miskenaj. Azt mondja, Talmud, még egy lehetséges válasz, köszönöm szépen, még egy lehetséges válasz, hogy valójában arról van szó mind a két esetben, hogy még nem kapta jelzálogba az ellentétes fél, akár a földet, akár a szolgát, csak be lett ígérve neki. A földnél nem lett még odaadva neki, ezért az a tulajdonosé. A szolgánál önmagában az ígéretért, hogy a zsidó a szolgát beígérte a pogánynak, már megbüntették a bölcsek, és azt mondták, hogy föl kell szabadítani. És ezért különleges a szolgának az esete. Oké. Okay. Ugyanezzel a témával kapcsolatban egy másik brájta. Tanurá banan. Már elég volt, nem Gábor? Ez a szolga és a pogány hitelező esete. Csak viccelek. Tanurá banan, vaj, behaj, vaj, ajsanaj, haj, szikrikoin. De jatsz a lehejrusz. Mi van akkor, hogyha nem helyezte zálogba a szolgát? Az előbb az, miből indultunk ki? A Misna azt mondta, eladta a szolgát egy pogánynak, szolga automatikusan felszabadult. Aztán folytattuk a Brájtával, hogyha nem eladta a szolgát, hanem csak jelzálogba helyezte, akkor is felszabadult. Most a következő eset nem helyezte, nem adta el, nem helyezte jelzálogba, hanem jött a végrehajtó, a pogány kölcsönét végrehajtja a végrehajtó, és amit talál a zsidónál, az elveszi tőle. Közte a szolgát, akkor ilyenkor mi van? Akkor felszabadul a szolga, ez olyan, mint egy eladás, vagy sem? Nem, nem eladás. Ugyanígy, hogyha nem a kölcsön miatt jön a végrehajtó, hanem csak jön egy ilyen a maffia. Jön a maffia, a pogány maffia, és egyszerűen, nem tudom, rákényszerítik, hogy valami védelmi pénzt adjon, és a védelmi pénz a szolga, akkor az eladásnak számít, vagy sem? Azt mondja, nem, de jatszod a helyrusz, mindezekben az esetekben ő nem tehet róla, ő nem szándékosan csinálta, amit csinált, ezért nem. Haj vagy laj, ure minu, azt mondja, tanult tényleg? Nézzük az első esetet. Amikor a kölcsönnél jön a végrehajtó, és behajt minden közt a szolgát, akkor mit tudod? Oké, de ő nem konkrétan a szolgát akarta odaadni helyette. Ugye a bölcsek büntették azért, általában az ember elad egy szolgát egy pogánynak, akkor büntették, hogy szabaduljon fel, de ő nem szándékosan akart, nem akart rosszat, nem akarta eladni. Ugye a szolgával szemben van egy felelőssége, hogy ő ne engedje ki a tóra és a zsidóság kötelékéből. De ő nem akarta, ez nem egy szándékos dolog volt. Mit? Hogyha felhoz egy kölcsönt, akkor lehet, hogy a végén végre fogják hajtani, de azt nem tudhatod, hogy csak egy szolgája lesz, és nem lesz más, és nem ebből. De oké, jó a felvetés, de mindenképpen a Talmudnak nem ez a problémája, hanem az, hogy van egy brájta, és az, hogy bejsz a meleg grajnai, impe chajvaj, chajv lászer, imbán parajsz, patur lászer. Van egy brájta egy másik esetről. A másik eset arról szól, hogy a király behajtott, olyas, mint a végrehajtó, behajtja a földedet. Egy nem zsidó király. Akkor, és a földön volt már termés. Akkor elvileg abból a termésből neked kellett volna adjál tizedet. Akkor azt mondja a Talmud, hogyha behajvaj, ha azt a földet a király egy tartozásod miatt vette el, akkor továbbra is köteles vagy az azon lévő termésre tizedet adni? Máshonnan. Azon volt mondjuk 1000 tonna, az sok, 10 tonna alma, és van még egy földed, amin van 100 tonna alma, akkor ha elvették azt a földet, a király elvette a földet a 10 tonna almával, azon 1 tonna almát kellett volna adjál tizedre, akkor a 100 tonna almás földedből arra ráaktiválva adsz egy tized májszert. Imbein parajsz, patur lászer. De hogyha a király nem egy tartozás fejbe vett el, hanem önkényileg, akkor nem kell adjál tizedet, mert az nem, nekem nincs belőle nyerességed, hogy mit látok itt? Hogyha tartozás fejében vette el, az olyan, mint egy eladás. Akkor itt is, ha jön a végrehajtó, és a tartozás fejében elveszi mindenedet, mert a szolgált az olyan, mint egy eladás, akkor miért ne állna be az a büntetés, amit a bölcsek adtak, ugye, hogy te is érveltél az előtt. Azt mondja, a Talmud Sájnia azt mondja, kamis társa lei. Azt mondja, igen, van egy nagy különbség. Amikor amikor elveszik tőled amikor a király elveszi a földet, ha nem kéne tizedet adni, akkor te nyertél. Mert alapból hogy néz neki a helyzet? Neked volt, van itt ugye 100 kiló almád, itt van 10 kiló almád. Összesen van 110 kiló almád. Ebből kellett volna adjál 11 kiló almát, akkor mennyi maradt volna 99 kiló almád. És abból vissza kellett volna fizessed a tartozásodat, ami 10 kiló alma érték, akkor maradt volna 89. Most, hogyha nem adsz ebből, most jött a király, és elvette a 10 kiló almádat. Akkor mit maradt? Maradt 100 kiló almád, te csak 10 kilót kell abból adnod, akkor 90 kiló, akkor 1 kilót nyertél, ha nem kéne abból adnod egy tizedet, akkor 1 kilót nyertél, akkor azt mégsem lehet, hogy nyerjél azért, mert és ezért kell adni tizedet. A szolgánál nem nyersz semmit, És ezért a szolgát azt nem büntetünk meg, hogy felszabaduljon azért, mert a végrehajtó elvitte. Tasmádam, ráv, még ráv, de le párhenig. Évét ke havim. Jatsza le heirusz. Azt mondtam, hogy oké, de van egy másik mondás is. Ráv egyszer azt mondta, hogyha egy valaki eladja a szolgáját egy pogány maffiának, akkor az a szolga felszabadul. Az, ez eladásnak számít. Itt meg azt mondtuk, hogyha elvette a maffia a szolgádat, akkor nem szabadul fel. Akkor mi, hogy lehet összeegyeztetni? Hasszam, havelele fájesz, vele piesz. Azt mondja, oké, valószínűleg a különbség az, hogy ott a maffiával tényleg volt valami tartozásod, és azt ki kellett volna engesztelni, és ezt nem tetted, és ezért vagy megbüntetve, hogy a szolga felszabadult. Gufa, már rávan mai hávelele párhenig, hogy ha mi ezt lehelyülsz, mai hávelele mai, rávelele fájesz, vele piesz. Oké, ugyanez másikán is tanultuk, hogy azért szabadul föl, azért büntették, hogy felszabadul, mert ki kellett volna engesztelnie ezt a pogány maffiát. Oké, új kérdés. Bajra bír, milyen machlejle slejsém jöjj máu. Mi a helyzet akkor, hogyha eladta a szolgát, de egy késleltetett átadással? Eladta a szolgát, azóta 30 nap múlva megkapod. Akkor az eladásnak számít már, és felszabadul a szolga, vagy sem? Tasmada, amár ráva, mőjj ráva, de lepárnig, ha mi adsz, lehejrúz. Bocsánat, rosszul mondtam a kérdést, nem ez a kérdés. A kérdés nem az, hogy később fogja átadni, hanem eladta a szolgát, de egy olyan adásvétel, ami majd vissza fogja adni. Eladom neked a telefonom, és azt mondom, hogy eladom, nem mint egy bérlés, csak mint egy leasing, vagy nem tudom. Eladom, majd vissza fogom tőled venni. Olyasmi, igen. Itt 30 napra eladta, akkor mi van? Tasmád, amár rába, mondjuk rá, de pár négy évekkel hamiac. Ne hejrusz? Azt mondja a Talmud, oké, nézzük meg, például volt Rávnak az előbbi mondása, hogyha a pogány maffiának eladod, akkor felszabadul. Úgy értelmezzük most, hogy ez egy olyan, ez nem igazán maffia, ez a Párhenig az, aki ilyen adószedők voltak, ilyen erőszakos, amit a király megbízott ilyen adószedőket, kiszervezték az adót, ugye? Az volt, hogy azt mondta, a király nem akar fönntartani egy közigazgatást, akkor voltak ilyen magánadószedők, és azt mondta, figyelj, ti fizessetek nekem, ez a Bács-Kiskun megye a tiétek, annyit szedtek be, amennyit tudtok, nekem adjatok minden évben 10 000 tallért, ugye? Akkor ez tulajdonképpen egy maffia volt, mert ők mindenkitől a lehető legtöbbet akarták beszélni, nem a jogszabályok alapján szedték be, hanem amit csak lehetett. Most itt a Párhenig az egy ilyen, és úgy érti a Talmud, hogy itt arról beszél rá, hogy elvette, mint a zálogba vennék a szolgát, hogy ezzel próbálnak téged presszionálni. Nem, azt kérdezi a Balázs, hogy a párhánk szó maffiát jelent, ez az én fordításom. Nem, ez egy ilyen erőszakos adószedő, vagy valami ilyesmi. Oké, és mit, akkor úgy látjuk, hogy ott is egy időpontra lett, vagy egy adott időpontra lett átadva a szolga, és mégis felszabadul. Azt mondja, Talmud haszon pánik, hamis, én is elsz, igen, de nem, pont ez a félreértés, ott nem egy meghatározott időpontra lesz neki odaadva, hanem végleg. Oké. Oké, akkor nem kaptunk meg választ erre a kérdésre. Újabb kérdés. Machrai chucmim láhtaim máhu, chucmim nem mitzvesz máhu, chucmim sávaszajim tajvim máhu, chucmim sávaszajim tajvim máhu, le gerta isav máhu, le yisrael mumar máhu, le kutim máhu. Következő kérdések. Első kérdés. Kicsit kemény lesz. Készüljetek föl. Nem a munkájáért adta el a szolgát, hanem a nemi képességeiért. Magyarul azért, hogy eladta a szolgát valakinek, egy pogánynak, aki azért vette meg, hogy az ő szolganőjének szülessenek gyerekei. Kemény világ. Vagy chucmina mitzvesz, vagy eladta, de azzal a kikötéssel, hogy legyen lehetősége a micvákat megtartani. Vagy azzal vagy eladta, de azzal a lehetőség, hogy szombaton és ünnepnap szabad napja legyen. Ugye, mindezekben esetekben ugye eladta egy pogánynak, de úgymond a munka feltételek lehetőséget biztosítanak továbbra is, hogy zsidóként éljen. Eladta egy gértosávnak. A gértosáv ugye az a nem zsidó, aki nem pogány, hanem megtartja a hét micvát, akkor az nem egy olyan súlyos dolog, mert nem fog visszatérni a pálványimádáshoz ez a szolga. Hogy eladta egy eretnek zsidónak, akkor mi van? Akkor nem pogánynak adta el, egy zsidó pogánynak. Eladta egy somroditának, akkor mi van? Ugye a somriták ilyen félig zsidó. Vasút, sőt, mi, ha Hádagértő és Hárjúkéhez halom? Azt mondtam, hogy oké, ebben a ezekben a sok kérdésben az egyik, hogy mi van akkor, hogyha eladta egy nem pogány, nem zsidónak. Egy gértosávnak. Van egy brájt, amik azt mondja, hogy a gértosáv minden szempontból olyan, mint egy pogány. Kutelisra, Amrilé, Égeiket, Hamim, ugyanígy egy somranita és egy eretnek zsidó, ugyanúgy egy pogánynak számít. Oké, okay. De Amrilé, mások szerint viszont nem, pont zsidónak számít. Tehát igazából nem kaptunk végleges választ. Újabb kérdés. Bami nem rabbi, ami evecsi hippil, átszmélegei, azt mondja, hogy rabbi, ha egy szél lebidé, szelvedé, evecsi, Hamim, máos, itt lesz damab. De tilos eladni egy pogánynak a szolgát. Mi van akkor, hogyha a szolga, mert volt korábban, úgy akar meglépni, hogy direkt fogságba ejteti magát a pogányokkal. És ezek után a zsidó próbálja visszahozni, de nem tudja sem a zsidó igazságszolgáltatás. Csányi Balázs kérdezi, hogy a párhang szó maffiát jelente. Mondom, nem, mert azt mondja, a Google fordító kormánytisztviselőnek mondja. Google mindent tökéletesen tud. Oké. Okay. Oké, okay, szóval direkt fogságba ejti magát a szolga. Nem tudja kiváltani, nem tudja visszahozni a zsidó. Sem a zsidó igazságszolgáltatás, sem a pogány igazságszolgáltatás, nem, egyszerűen nem képes. Most szabad elfogadni a pénzt érte? Szerintem fogságba ejtették, de hajlandók fizetni érte. Most szabad elfogadni pénzt? Mert ugye nem lenne szabad eladni neki. Most nem eladja, de akkor szabad-e pénzt elfogadni? Amri Rabbi Yirmi Zika, Puk Einich Bemi Hiltich, azt mondta Rabbi Yirmi Zikának, hogy hallott ezt a kérdést, még jel egy kicsit azokban a halakhákban, amit a mestered tanított neki, neked. Nafak dakva askach. Tényleg elmélyült, és talált egy választ erre a kérdésre. De Tánya volt egy brájt, ami a következőt mondta. A Möcher Beisze Leviti Havim Damma Szurim, vagy Vitti Hamis Anas Beisze Sein Stravén, valami Achel Lejci a Leviti Nisza, de minden Vitti Havim mutalít az Damma, Kölyszi már bár Kölyszi nem mit nézsük, hogy Mácsani Janu. Van egy szabály. Izraelben tilos egy pogánynak eladni egy házat. Hogy az Izraelt zsidók lakják. Mi van akkor, hogyha egy pogány önkényűleg elfoglalja a házamat, hajlandó fizetni érte. Akkor azt mondta a Brájta, hogy hasonló, mint a mi esetünk, hogy önkényűleg elvette a szolgát, de hajlandó fizetni érte. Azt mondta a Brájta, hogy ha nem tudja sehogy se visszaszerezni a házát, sem a zsidó, sem a nem zsidó törvényhozás vagy igazságszolgáltatás révén, akkor szabad elfogadni a pénzt, sőt, még a érdekes, akkor is már volt valami ingatlan nyilvántartás. Tehát még a. Mondják magyarul a tábor? Mondják, ahol az ingatlanokat nyilvántartják? Földhivatalban. Még a földhivatalukban is bejegyezhetheti. Akkor mit látok ebből? Egyértelmű, akkor így ugyanez a helyzet a szolgával? Azt mondja a Talmud nem. Dilma, Hani, Mili, Beis. Beis. De kivendelő, hogy Szági Lébeli, Beis. Le azt mondja, hogy Zuni. Ávda, de Szági Lébeli, Ávda, azt lesz Zuni, hogy Laj. Nem biztos, hogy ugyanaz. Miért? Egy házat az ember sokkal kevésbé fog eladni. Ugye régen az ember nem volt sok háza. Ez nem volt egy tipikus dolog. Az emberek nem adták csak úgy el a házukat, mert nem lehet, nincs hol lakniuk. Ez nem olyan volt, mint ma az ingatlan piac. Veszek, adok, mit ide költök, adok. És ezért ott a rabbik nem voltak olyan szigorúak, mert azt mondták, jó, hát, hogyha elvette erőszakkal, nem tudod visszaszerezni, akkor oké, kapd meg a pénzt, megtarthatod a pénzt. Mert nem kell attól tartanunk, hogy rá fogsz érezni az ízére, és el is fogod adni a jövőben a házadat. A szolgánál viszont az sokkal, sokkal piacképesebb áru volt, és azt ott tartani kell tőle, hogy ha ezt először így fogod csinálni, akkor rá fogsz érezni az ízére, és utána el is fogod adni a szolgáidat pogányoknak. Sokkal rabbi, ami minni, ami benne azt mondta, hogy jön itt a halisza, ebben csíplát, hogy az, mert nem vagyok a halisza, hogy minni szavad, hogy valami utalni, hogy ezt nem köszönöm, oké. Végül is Rabbi Ami azt üzente, hogy ebben az esetben a szolgánál is ez van, hogyha nem tudja visszaszerezni, akkor elfogadhat érte pénzt. És akkor miért nem borítékoltad előre? Ha tudtad volna? Nem akartad lelőni a poént. Értem. Amarem is jól, mert léve mondjuk ábdalékek, amelyik könyvszerei szállt, mert ebben damaf. Azt mondta Rabbi Shimon Lévi, ha valaki eladja a szolgát egy pogánynak, akkor százszorosan a pénzért megbüntetik. Tehát nem elég, hogy a szolga felszabadul, ő pénzbírságot kell, hogy fizessen a szolga értékének a százszorosát. Dávka vagy lávdávka? Ez a százszoros, ezt szó szerint kell érteni, ez csak egy ilyen nagyot mondás, hogy azt akartam is mondani, hogy nagy büntetést kell fizetni. Tasmádaban is lak, és még magászol elvizetke, ha minket is szerint, hogy szarabidom el. Azt mondom, szerintem nem szó szerint kell érteni. Miért? És Laki is egyszer azt tanította, hogy van egy olyan törvény, hogy az ember nem dolgoztathatja a házi állatát sem sábeszkor. Ja? Tóra azt mondja, ne dolgozz sem te, sem feleséged, gyereket, szolgált, szolgálónőd, állatod, mit tudom én. A bölcsök megtiltották, hogy a nagy állatodat, tehát haszonállatot, haszonállatnak nevezik, azt elad egy pogánynak. Miért? Attól tartottak, ha eladod egy pogánynak, a végén bérbe fogod neki adni, és sábeszkor fogja dolgoztatni. Ezek a szabályok nyilván ma nem nincsenek. Ez egy bizonyos korban volt. Oké, bármi is legyen, mit mondott Rés Lakis? Ha mégis megszeged ezt a rabinikus szabályt, akkor tízszeresét kell, ha eladsz pogánynak haszonállatot, akkor tízszeresét kell pénzbírságban megfizetned. Ha látom, hogy egyszer arra volt, hogy százszoros, most arra van szó, hogy tízszeres, azt szerintem a százszoros az nem százszoros, az csak egy nagyot mondás volt. Azért a Dilma Sájni evedekal jöjjön, afkile mit, azt mondtam, hogy nem biztos, ez sem biztos, mert lehet, hogy tényleg százszoros. Sokkal súlyosabb egy pogánynak eladni egy szolgát, aki minden nap meg fogja szegni a micvákat, amit már egyszer magára vett, mint eladni neki egy haszonállat. Ikodám rám is, hogy vémem, hogy hávdán levítik, hogy hamik könyvszerűen, de szarabb, de ma. Mások szerint ez az egész diskurzus, ez pont fordítva volt, hogy Sulman Lévi azt mondta, hogy ha eladsz egy szolgát egy pogánynak, akkor annak tízszeresét kell kifizest. Pénzbírságként erre megkérdezték Dávka, Lábdávka, ezt szó szerint kell érteni, ezt a tízszeres, ez csak egy nagyot mondás. Tasmadam és Lakis Mérjében még gázol egy halmi könyvszerűen, de és erre az volt a válasz, hogy nézd csak meg, hogy van egy szabály, hogyha eladsz egy haszonállatot egy pogánynak, akkor a százszorosát kell kifizetni pénzbírságban, akkor látom, hogy itt tízszeres van, ott százszoros van, akkor ez nem, az nem feltétlenül szó szerint kell érteni a tízszeres, lehet, hogy a tízszeres a százszoros. Mire azt mondta Sáj Nevdelai Hadenlake, mire azt mondta, hogy jó, de lehet, hogy más a pogánynak eladott szolga, az kevésbé büntették, mert a pogánynak csak egy fontos elemet nem tisztáztunk eddig. És ezt különben választod a Gábor kérdésére is, amit lehet, nem volt elég egyértelmű. Mit mondtunk? Ha valaki eladja a szolgáját a pogánynak, akkor az felszabadul. Azt kezdte a Gábor, hogy kit érdekel, hogy felszabad, azt már eladta. Mi a válasz? Egyrészt, amit itt mondunk, hogy büntetést is kell fizetni, de van egy másik, ennél fontosabb, hogy nekem kötelességem utána kiváltani a szolgát. Vissza kell mennem a pogányhoz, azt kell mondani, figyelj, elnézést, hibát követtem el, kiváltom. Miután kiváltottam, a szolga szabad. Ez a dolog lényeg. Onnantól fogva, ő már nem lesz soha visszaszolga. Ő egy szabad ember lesz. Most. Mit mond itt a Talmud? Lehet, hogy azért büntette, és ugyanez a helyzet különben, ha eladom a haszonállatomat egy pogánynak, ami tilos, Fizet nem kell büntetést, és kise is kell váltanom. De szerintem van egy lényeges különbség. A haszonállatnál, amikor visszaváltam, akkor legalább az állat az enyém lesz. A szolgálnál, amikor visszaváltam, ő már egy szabad ember lesz. És de ezért lehet, hogy a büntetés, amit a haszonállatnál kell fizetni, a sokkal nagyobb, mint a szolgálnál, mert a szolgál amúgy is meg vagyok büntetve. Elbe én a tájmájmi de hádra le kánszét fejhád. Azt mondja, jó, de hát akkor az nem lenne az a különbség, hogy százszoros. Azért, mert az állatot visszakapom, azért nehogy már százszoros kelljen fizetnem pénzbírságot. Akkor ha a szolgálnál 10-szeres a pénzbírság, az állatnál legyen 11-szeres. Mert ugye az, a visszakapom az állatot, akkor azt az egyet még tegyem hozzá. Eleve miszerűen, és van. Azt mondtam, hogy igen, van másik oka, hogy miért lehet esetleg, hogy a szolgálnál kisebb legyen a bünti, mint az állatnál, ez nem egy elterjedt dolog, nem egy elterjedt dolog, az emberek szolgálja van, hogy eladja a szolgálat. Az állat az sokkal elterjedtebb dolog, és ezért sokkal nagyobb büntetéssel sújtották a rabbik. Oké, következő kérdés. Valaki eladja a szolgáját, ezzel megszegi a rabbiknak a előírását, ezért neki pénzbírságot kéne fizetni, illetve ki kéne váltani a szolgát, majd felszabadítani, de közben meghal. Akkor ezt a büntetést, amit kiróttak rá a rabbik, hogy ki kell váltani a szolgát, fel kell szabadítani, stb. Ez tovább örökli a fia, vagy sem? Ez része az örökségnek, vagy sem? Imtim cellai már, azt mondja a Talmud, nézzük csak meg, van egy eset, ami nagyon hasonlít ehhez. Következő az eset. Következő a szabály. Az elsőszülött állatot, a neked van egy elsőszülött állatod, azt oda kell adni a papnak. A pap pedig elviszi a szentélybe, és felajánlja. De az elsőszülött állaton egy makula keletkezik, akkor azt levághatja a kohén, és megeheti. Mi van akkor, hogyha a kohén okoskodik, és ő ejt egy sebet az állaton, direkt azért, hogy ne kelljen a szentélybe vinni? Ez hihetetlen, mi? Hogy? Nem, de ő direkt azért csinálja, hogy ha megvizsgálják, kiderüljön, hogy makul van rajta, és ő megehesse az állat egészét, ne legyen áldozati rész. El se tudod kézni. Erre azt mondja a Talmud, ebben az esetben büntetik a papot, hogy nem szabad levágni azt az állatot. Azért, hogy ne csináljon ilyet. Mi van akkor, hogyha közben meghalt a pap, akkor a fia sem vághatja le? És ezzel kapcsolatban Ireb Hirmia a Bechairos traktátusban dilemmában van, hogy ez most tovább megy a fiára ez a büntetés, vagy nem. Most akkor ugyanez a kérdés lehetne itt is. Ha valaki eladta a szolgáját a rabbik tilalma ellenére egy pogánynak, és elvileg büntetésből vissza kéne váltania, és föl kéne szabadítania. Ha közben meghal, akkor ez tovább megy a fiára vagy sem. Ugyanaz a kérdés tulajdonképpen, csak az egyik a elsőszülött állatról, a másik a szolgáról szól. Intim telai már szólam eizen behajr, umeiz, kanszöm, nagy áhlab, és umdészőre, de rájszával, ahol is a van. Szerintem, hogy nem biztos, hogy ugyanaz. Miért? Ha azt mondjuk, hogy az elsőszülött állatnál tovább megy a büntetés a fiára, akkor lehet, hogy attól még nem megy tovább a büntetés, amikor eladja a szolgáját a fiára. Miért? Mert az elsőszülött állaton hogy tilos hatyákot ejteni, sebet ejteni, az egy tórai tilalom, egy áldozati állaton tilos sebet ejteni. De a szolga eladása egy pogánynak, az egy rabinikus tilalom, akkor lehetne azt mondani, hogy ott nem büntették annyira, hogy az tovább menjen a fiára. Váj, imtim cilai, mert kivem láhtoj be mojédu mészlé kanszó, najákra, azt mondja Talmud, Oké, de van egy másik eset, ahol egy rabbinikus tilalom van, amire megbüntettek a rabbik, de a büntetés nem megy tovább a fiadra. Miről van szó? Mi a halaká? Fél ünnepem. Szabad dolgozni, vagy nem? Nem, ez egy félértés. Nem szabad dolgozni fél ünnepen, csak olyasmit szabad dolgozni, mint davar alved. Mintha nem fogsz vele dolgozni, akkor azt végleg elveszted. Oké? Tehát mit tudom én, és nem tudom, hogy az állásod Oké, okay, olyasmi, ami, hogyha nem használod ki ezt a 5 napot, akkor végleg elvesz. A rabik azt mondták, mi van akkor, ha valaki okoskodik? Ugye mi az, amit végleg elvesztesz? Mondjuk valamit elkezdtél csinálni, és a végét be kell fejezni, ha nem fejezed be időben, akkor elveszted, oké? Okay? Mi van akkor, ha valaki direkt úgy építette fel a történetet, hogy mi eljön a fél ünnep, oda jusson, hogy sajnos el fog veszni. El se kellett volna kezdened. Aztán rabik, ha így csináltad, akkor megbüntetjük, hogy veszítsed el. Hogy ne játszanak ezzel az emberek. Viszont a fiának ez tovább megy, vagy nem? Tegyük fel, hogy ő felépítette a történetet. Mit tudom, mondjuk építkezünk, oké? Okay? Az építkezésnél is van olyan, hogyha nem betonozod le időben, akkor az egész, amit addig csináltál, az megy a levesbe. Akkor ha te csináltad a rabik azt, akkor menjen a levesbe. Kikérte, hogy úgy építkezél, pont úgy jön ki. Na, de közben meghalt az illető, akkor a fia folytathatja az építkezést? Rabik azt mondták, hogy igen. Ő folytathatja. Akkor mit látok? Ha egy rabbinikus tilalmat megszeg az illető, ami miatt lenne egy büntetés, és közben meghal, akkor a fia nem örökli tovább a büntetést. Oké? Okay? Akkor mit látok ebből? Ugye ez lenne a szolgánál. A szolgáladás az egy rabbinikus tilalma. Mégis eladta, akkor ki kéne váltania. De ha közben meghal, akkor a fiára nem megy tovább a büntetés, hogy ki kell váltania. Azt mondtam, hogy nem. Misum de lajavad is szura. Hachamáj. Ledidi kanszorabana, vaha lejszei dilma, lema majné kanszorabana, vaha iszei. Azt mondtam, hogy oké, de van egy különbség. Mégsem lehet teljesen összehasonlítani. Mert amikor a félünnepi munkáról van szó, akkor a maga az apuka sem követett el tilalomszegést, csak el akart követni, csak előtte meghalt. Ugye, mert maga az építkezés az ünnep előtt, az még nem volt olyan. Itt viszont az apa maga elkövetett egy tilalomszegést, amikor eladta a szolgáját. Akkor az mégsem ugyanaz. De akkor a kérdés az, hogy őt büntetjük azért, mert tilalmat szeget, vagy magát a vagyonelemmel kapcsolatosan dolgot büntetjük, akkor viszont tovább öröklődik. Oké, okay, ez a kérdés. Akkor még egyszer összefoglalva a kérdést. Tilos eladni a szolgát a pogánynak. Ha eladtad a szolgát a pogánynak, akkor ki kell váltani, és fel kell szabadítani. De meghalt közben az illető, akkor tovább öröklődik a fiára, vagy sem? Ez a kérdés. Már az, hogy ki kell váltani a szolgát, és fel kell szabadítani. Ami lejteni szó, szaddeseni kvácseni szkávca, és víz, tizarelemöjtse és víz. Itt játjó, onni dájra, lejti zarelemöjtse és víz. Amrevi Hanina, Naktinan, Hetiva, Umeiz, Bnoizaira, Amledi, Dékaszraban, Lebrélai Kaszraban. Van egy hasonló eset megint. A 7. évben tilos a földet művelni. Ugye? Mi van, ha valaki nem műveli a földet, csak úgy előkészíti. Mit csinál? Például beszórja trágyával. Akkor az a halacha, hogyha niszkávca, misvíz, ha az előkészítés az volt, hogy csak mondjuk leszette róla a gyomot. Na, oké, akkor az nem számít ilyen előkészítésnek, akkor ha kiment a 7. év, bevetheti a földjét. De ha direkt beszólt a trágyával, akkor megbüntették a bölcsek, és azt mondták, hogy nem lehet, nem szabad a földjét bevetni. Mi van akkor, ha beszólt a trágyával, azzal a tervel, hogy majd a 8. évben be fogja vetni a földjét? Közben meghalt. Akkor a fia bevetheti a földet, vagy sem? Mi a halaká? A fia bevetheti. Mit látunk ebből? A fiára nem megy tovább a büntetés. Akkor ebből tudjuk ugyanez a helyzet a szolgával. És ugye itt már hasonlít az eset a szolgához, mert mind a két esetben az apa elkövetett egy tilalomszegést. Itt elkövette azt, hogy eladta a szolgát, ott elkövette azt, hogy trágyázta a földjét. Akkor ugyanaz a törvény, és ha ott azt mondja a misna, hogy a fiára nem megy tovább a büntetés, akkor a szolgánál is a fiára nem megy tovább a büntetés, és nem kell kiváltani. Mi a probléma, Gábor? Nagyon jó a kérdés. Zseniális. Nem hiába tanulsz 4 éve velünk. Azt kérdezi, Gábor, és mit a tórai törvény? Ebben igazad van, de az, hogy nem szabad betrágyázni a földet, az egy rabbinikus törvény. A földet dolgozni az szántás, vetés, aratás. Trágyázni az nem egy, az nem tórai szempontból nem lenne földművelés. Gondolom ez a válasz. Nem vagyok benne biztos, de úgy sejtem. Oké, amara bájnak, tinen timet a hajrössök, ha vérő mész, hogy kanszorabban, amiben nő jákra, my time ezek sem nikor, le is mely hezek, a kanszorabban, de egy kanszorabban, de vérő nőszok. Aztán bájnak van még egy eset, amit föl lehet hozni, mi ugyanez. Van, aki kárt tesz a fele barátjának a vagyonában. Akkor azért kártértést kell fizetni. Mi van akkor, hogyha egy láthatatlant kárt tesz? Van egy fogalom, hezek se, én a nikor, lávsmely hezek. Egy láthatatlan kár az nem számít kárnak. Mi lehet egy láthatatlan kár? Ami nem a fizikai valójában tesz kárt, hanem valamilyen módon a valamilyen spirituális, valamilyen virtuális módon. Például van egy edényed, és én jövök, és tisztátalanná teszem az edényt. Valaki ránéz, nem látja a különbséget, de mégis kárt okoztam. A rabik azt mondták, elvileg, hezek, és én a nikar lásmé hezek. Egy nem látható kár, az nem valódi kár. Ezt mondták a rabik. De mégis megbüntették az embert, hogy aki ilyet csinál, annak büntetés kell, kártétés kell fizetni. De ez a büntetés, ez rávonatkozik a fiára nem. Tehát, hogyha az apuka kárt tett valamiben, ami egy láthatatlan kár, amiért neki büntetést kell fizetni, de közben meghalt, ez a büntetés fizetési kötelezettség, ez nem megy tovább az örökösökre. Különben csak szeretném mindenki számára egyértelműteni. Amúgy egy apa, akinek valamilyen bírságot vagy büntetést kell fizetnie, az semmiképp nem öröklődik abban az értelemben, hogy a kötelezettség önmagában öröklődik. Hanem az a kérdés, hogy van egy vagyona annak az embernek, és ahhoz a vagyonhoz tartozik egy csomó kötelezettség. Akkor ezeknek a kötelezettségek egy része tovább megy a vagyonnal. Erről tanultunk, hogy mi igen, mi nem. És amúgy ilyen kártérítés vagy büntetés tovább menne a vagyonnal. Itt ez egy speciális eset, mert olyan dologért fizettetnének vele kártérítést, ami nem egy látható kár, ami csak a rabbik büntetése miatt kell. A rabbik azt mondták, oké, de ez nem megy tovább a fiára. Ugyan itt van itt is, hogy eladta a szolgát, azért büntetést kéne fizetnie, vagy megbüntették, hogy ki kell váltania, de ez csak az apára vonatkozik, ez nem megy tovább a fiára. Oké, megyünk tovább. Azt mondta a Misna, hogy nem csak akkor szabadul fel a szolga, hogyha eladta egy polgánynak, nem csak akkor kell menni, kiváltani és felszabadítani, hanem a külföldre adtad el akkor is, ugye, a Izraelen kívülre. Most ez, erről lesz szó. Tanában a Mőkhe Rábdai Hucla, Rehetszatszor, Rehetszor, 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 Sein. És ez esetben ugye egy zsidónak adtad el külföldre, akkor is felszabadult. És ez ilyenkor mi a szabály? Azt mondta, Brájta, ha eladtam a Izraelben élek, és eladtam a szolgámat külföldre, akkor ki kell váltanom, föl kell szabadítanom, de az új ura is kell, hogy adjon egy felszabadító levelet. Rabban Simigam lélőimér, Pamim Jocza, Pamilo Jocza. Rabban Simigam azt mondta, ha így eladtam külföldre, akkor adott esetben a szolga felszabadul, más esetben nem. Kétszád. Amár plöjni avdim, hátti a plöjni antoichi, la jocza. Lantoichi, sebantoichi a jocza. Szóval egyértelmű volt neked, hogy külföldre adod el, akkor felszabadul a szolga. Ha nem volt egyértelmű, akkor nem. Például, valakinek az a neve, hogy Antoichi. Antoichi az egy, szerintem az egy görög vagy egy török város. És nem teszem, mert egyszer már megnéztük, ha itt van a kata, akkor lehet, hogy segít. Megnéztük, hogy mi a mai neve. Mindenesetre ha azt mondom, hogy az eladási szerző, a szolga eladási szerzésében az van, eladtam a szolgámat Jankelének, az Antiochi Jankelének. Most nevezzük mondjuk aténi. Az aténi Jankelének. Akkor mondjuk nem egyértelmű, hogy én tudtam, hogy ő Aténbe fog menni. Ő aténi, ő ez a neve, ez a Bece neve. De ez nem azt jelenti, hogy ha viszont az van, Antiochia, hol van ez az Antiochia, Mária? Oké, okay. Van szeg Antiochia különben. De viszont az van írva a szerzésben, eladtam a szolgát az antiochiai Antiochi Jankelének, azaz ott már antiochiainak nevezem, tehát aki ott él. Tehát tudtam, hogy külföldre megy, akkor már vonatkozik rá a dolog. Ha de tányi, mert ti jelentik egy jacca, lenti éhi, a sarújbilüdlő jacca. Azt mondtam, hogy várjál, de van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy kicsit másképp mondja, azt mondja, ha az van a szerződésben, eladtam az Antiochi Jankelének, akkor felszabadul. Ha azt mondtam, hogy eladtam az Antiochi Jankelének, aki Ludban lakik, Lud ugye az egy izraeli város, akkor nem szabadul föl. Köszönöm, egy szinten lejjebb vittük az egészet. Mert azért azt mondtuk, hogy ha nem egyértelmű, mert annyiban ír, hogy Antiochi, akkor mondhatom azt, hogy nem tudtam, hogy Antiochiába viszi. Itt meg azt mondja, nem, amíg nincs benne, hogy aki Ludban lakik, addig felszabadul. Azt mondtam, hogy kácsia, ha de iszle vészbe Israel, ha de iszle us pizebe ez Israel. Azt mondja, Talmud attól függ. Az egyik eset arról szól, amikor tudod, hogy van egy állandó lakhelye Izraelben, akkor nem kell mondani, hogy aki Ludban van. Ez az első brájta. A másik eset az, aki nincs állandó lakhelye, és ezért csak akkor nem szabadul fel, az van írva, hogy aki Ludban van. Oké, következő eset. Ez lesz már az utolsó. Vagy utolsó előtti, meglátjuk. Barabi Jirmia, Ben Bavesen azt mondja, Israelbe elcsi szalmi, hniszalai avadim és vachis, hogy dájta lágszim máu. Következő a helyzet. Esküvő van, nagyon boldogok vagyunk. Egy babiloniai fiú és egy izraeli lány. Összeházasodnak. És a lány jön a fiú mellé lakni. Nem, bocsánat, a fiú jön a lány mellé lakni, összeházasodnak. És a lánynak vannak szolgái. Most ez az ő hozományának a része. Izraelben vannak, de ő neki az a gondolata, hogy ő el fog menni, utána elmennek lakni Babilóniába. Abban a percben akkor vinné magával a szolgát. Ha vinné magával a szolgát, akkor az olyan, mintha eladná külföldre a szolgát. Akkor önmagában az, hogy ő már azzal a tudattal házasodik, hogy ő meg fog menni Babilóniába, az olyannak számít, ha már most megtörtént volna, hogy külföldre adja el a szolgát. Ti bajra van, de amely a din ima, ti bajra van, de amely a din imaj. Alapból az első kérdés az, hogy a hozomány az mennyire válik a férfié, mennyi válik a nőjé. Miért? Ugye, ha hiába megy Babilóniába, okay, egy pillanatra tévünk, mi a helyzet a hozománnyal? Ugye a ketubában benne van, hogy a hozomány, amit a nő hoz, azért a férfi felelősséget vállal, hogyha elválnának, akkor ő kifizeti az értékét. Ugye, magára veszi 50 zúz, még 50 zúz, attól függ, hogy... Ugye? Ami azt jelenti, hogy igazából a hozomány a nőé. Ez a kérdés. Hogy a hozomány a nőé, és a férfi használja, és azt mondja, hogy ha elválnánk, akkor visszadom neked a hozományt, de nem tudom visszadni, akkor pénzt adok helyette. Vagy a hozomány a férfiévé válik, ha elválnak, akkor ki kell helyette fizetnie kártérítést. Ez olyasmi a kérdés, mint amikor én fedezetként adok valamit, ugye? Akkor a mai törvények mondjuk a Magyarországon van olyan, hogy jelzálog hitel, akkor az ingatlan az enyém, csak a bank jelzálogot tesz rá. Ha visszafizettem a hitelt, akkor tovább is enyém marad. Meg van leasing. A leasingnél az ingatlan a banké. Ha mindent kifizettek, akkor a végén az enyémé válhat. Ugyanígy a hozomány az végig az asszonyé marad, és a férfi csak azt mondja, hogy ha elválnánk, akkor vissza marad nála, ha nem, akkor ki kell fizetnem helyette. Vagy a hozomány a férfiévé válik, és a férfi mondhatja azt, hogy akkor, és ha elválnak, a férfi kártérítést kell, hogy fizessen. A gyakorlatban a halakhikus különbség a két megközelítés között az, hogyha tegyük fel, elválnak, ki dönti el, hogy az eredeti hozományt adják vissza, vagy fizetnek helyette, vagy pénzt ad helyette. Ha a nőé a hozomány, akkor a nő dönti el. Ha a férfi a hozomány, akkor a férfi. Most, két vélemény van természetesen, mint sok minden másban, hogy melyik a helyes. Különben igazol Máriának Antiochia, Törökország. Én is úgy emlékeztem, hogy ez Törökország. Oké, tehát akkor mind a két opció megvan. Most, a mi esetünkben, ha a férfi összeházasodott egy izraeli nővel, és mennek Babilóniába, akkor ha a nőé a hozomány, akkor azt gondolhatjuk, hogy esetleg a nő vissza fog térni majd ez Izraelbe, elválnak, stb. Nem teljesen, vagy nem is ez a főkérdés, akkor itt nem történt igazából adásvétel, mert a nőé maradt, nem tudom pontosan mi a... Ugye, ha jól értem, akkor csak még egy kis értelmezés. A probléma nem az, hogy kiviszed Izraelből a szolgát, hanem hogyha eladod Izraelen kívülre, ha van tulajdonjogváltás. Ha a nőjé marad a hozomány mindvégig, akkor esetleg inkább lenne, hogy azt mondjuk, hogy itt nem történt tulajdonjogváltás, tehát akkor nem szabadul fel a... Oké. Bajl Mándom Eddin ima, Tibor Mándom Eddin ima, de valójában talán az, hogy mind a két eset, mind a két véleményt követjük, bármelyik véleményt nézzük, a kérdés kérdést tud maradni. Nézzük, hogy hogyan. Ti baj jelle mándal már eddin ima kivend, de eddin ima, kedi damu, vagy dilma kivend, de mi sábdelele pejre, kedi dej damu. Azt mondja a Talmud, ha a női marad a hozomány, akkor is az egyik oldalra lehet azt mondani, amit mi mondtunk az előbb, hogy nem történt adásvétel. A másik oldalra viszont lehet azt mondani, hogy nem történt adásvétel, de a hozománynak ez esetben mi a lényege, hogy a férfi kapja meg a hozomány gyümölcsét, termelését. Akkor ez mégis olyan, mintha már eladta volna a szolgát. Ti bajlamán damar din imaj. Kivend a din imaj, kedi daddamu, kedi dejdamu. Más irányban meg azt mondjuk, hogy a hozomány a férfélé válik, akkor történt adásvétel. Vagy, hogy dilma kivend elői kanilé, guffé, kedi dam, vagy tekintve, hogy mégsem teljesen adásvétel, mert hogyha mondjuk meghal a férje, akkor mindenképp a szolga visszamegy az asszonyhoz, akkor mégsem olyan, mintha eladnák külföldre. Bárhogy is legyen, mi a válasz? Egy szó. Téku. Majd ha eljön a messiás, megtudjuk a választ. Amirábi ábaó, sannali rábi éjjel a nevet se acáhá rábai, leszúrja a makrasom rábai, acszul a kérusz. Mi a helyzet akkor, ha Szíriába költöztem, barátságos hely, Izraelből Szíriába költöztem, és vittem magam a szolgámat, aki ez minden, az még teljesen nem. De ha Szíriába költöztem, vittem magam a szolgámat, és ott eladtam a szolgát, akkor az külföldre történő adásnak számít, vagy sem? Azt mondja a Talmud, a Brájtában, nem, azt mondta Rabbi Jéhanan, igen, az külföldi eladásnak számít, és a szolga felszabadul. Valtana Mihály, és hi a ibédesz huszai. Rabbi Jéhanan egyszer nem ezzel ellentétesen mondta, hogy káse, káse, dájtrából áhszai, káse, dájtrából áhszai. Szóval, oké, megvan a válasz. Ha úgy ment ki az ura, hogy nem tervezte, hogy visszamenni el Izraelbe, akkor ha eladta, az nem számít külföldi eladásnak. De ha tervezett visszamenni, akkor külföldi eladásnak számít. Valtáni jöjjtse, ábel áhárába élő szója. Lői szágidelői nafik, valtán én a külmői cín. És ugyanígy tanultuk, hogy lehetséges, hogy kivinni a szolgát külföldre, feltehetően azért, mert vissza akarok jönni. Ja, mit mondtunk az előbb? Ha visszaterveztél jönni, és mégis eladtad kint Szíriába, akkor az külföldi eladásnak számít. Ez mit jelent? Hogy mindaddig, amíg nem adtad el, addig nem szektél meg semmit. És van is tényleg egy brájt, amelyik azt mondja, hogy ha valaki külföldre költözik, akkor viheti magával a szolgáját. Jojce, női szágidelői nafik, Vatnán, de én a kolmői cím. Azt mondtam, hogy igen, az azt jelenti, hogy külföldre vihetem a szolgálat, akár az akarata ellenére is. Van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy az ember nem kötelezheti a háza népét, hogy külföldre hogy Izraelen kívülre költözzenek vele. Akkor a szolgát se kötelezhetem. Elé jatszal vedáhel rábaj, és szúrja makhel rábaj, és samindász rábaj, lákszai könyvfén, és samindász rábaj, lákszai könyvfén, és ez a Talmud korrigálja egy kicsit, azt mondja, igen, jogos. A szolgát nem lehet kötelezni, hogy Izraelbe menjen veled, Izraelen kívülre menjen veled, és ezért, hogyha kivetted az akarata ellenére, akkor az mindegy, hogy visszaterveztél jönni vagy sem, ott már megszegted a tilalmat. Én itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a szolga konszenzussal jött veled. Ő beleegyezett, megyek veled külföldre, de úgy volt, hogy vissza fogsz menni, és akkor itt még nem történt semmi tilalomszegés, és ha itt eladtad, akkor az egy külföldi eladásnak számít. De ha nem terveztél visszajönni, és úgy a szolga veled ment, konszenzusosan, hogy nem tervezel visszajönni, és úgy adtad el, akkor az nem számít külföldi eladásnak. Kedves barátom, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás rendületlenül következik. A leges legjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.